Folytatódik az Adóinfo, az Inforádió adó magazinja, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Pence Edina, az RSM bérszámfejtési üzletág vezetője, témánk pedig az évvégi zárás, illetve az évvégi nyitás, milyen feladatai vannak a bérszámfejtésnek ezen időszakban, tehát decemberben, illetve januárban. A műsor első felében beszéltünk arról, ugye, hogy milyen tennivalók szükségesek ahhoz, hogy sikeres legyen egy év zárása, és picit érintettük azt, hogy mi a munkavállaló felelőssége annak érdekében, hogy bejelentsen bizonyos jogosultságokat, illetve az is fontos, hogy bejelentse azt, hogyha megszűnik valamilyen jogosultsága, tehát például már nem jár családi pótlék valamelyik gyermeke után, vagy pedig ennek következtében, vagy a gyermekek nagykorúvá válásával, iskoláztatásának végét követően nem jár már családi adókedvezmény utána. De egy picikét érintsük azt is, hogy mi történik akkor, hogyha egy munkavállaló kényelmes, és nem szól, elfelejt szólni, elhanyagolja, halasztgatja azt, hogy majd szól. Van-e valami következménye annak, hogyha nem jelenti be azt, hogy ő már nem jogosult valamilyen ellátásra, valamilyen adókedvezményre? Mert ugye, hogyha elfelejt szólni, akkor az adókedvezménye nem vészel. De mi történik akkor, hogyha ő igénybe veszi az adókedvezményt, és már nem jogosult rá?
Az előző részben is említettem, hogy maga a nyilatkozattétel az a munkavállaló felelőssége. Pró vagy kontra. Tehát, ha ő ezt elfelejti, vagy úgymond nem kezeli kellő figyeléssel, törődéssel, akkor értelemszerűen hónapról hónapra jogosulatlanul vesz kedvezményt, adó kedvezményt igénybe, tehát több nettó jövedelmet kap, mint amennyi járna neki, és az SZIA-jából, vagy a járulékából, ezáltal ezek a kedvezmények nem jogosak. Hát ezt gyakorlatilag vissza kell fizetni, és itt jön az a probléma, hogy azért ez sokszor elő szokott fordulni, hogy elfelejt szólni, mert mondjuk a családi pótlékhoz, mint tudjuk, nagyjából minden összeköttetésben van a kedvezmények tekintetében, de mivel egy családi pótlékot a munkavállaló kapja, és ő tudja, hogy ki kapja, hogy kapja, milyen családi jogállásuk van, férfeleség, együtt élnek, nem élnek, házastársak, közös gyerek, nem közös gyerek, mozaik család, stb.
Vagy tehát a gyerek abba hagyja a tanulmányait, ugye, és már nem jogosult.
Igen, ilyen is előfordul. Tehát ezek az adókedvezmények az adóbevallás során be kell, hogy fizesse, illetve vissza kell, hogy fizesse a NAV felé. Hiszen vagy maga vagy a NAV által elkészített tervezet alapján működik jelen pillanatban az adóbevallás, és itt, ami keletkezett neki SZIA hiánya, az gyakorlatilag 12%-os kamattal kell, hogy büntető kamattal, hogy befizess, hogyha 10.000 forint feletti ez az összeg. De hát ez nagy valószínűséggel annyi, és ezt az SZIA bevallásában kell megtéríteni a NAV felé. Tehát
honnan kaphat információt? Igen, honnan kaphat információt a bérszámfejtés erre, hogyha mondjuk a munkavállaló nem szól? Van egy nagy cég, nem mindenki ismer mindenkit.
Sehonnan. Tehát, hogyha nem ad információt, akkor megy tovább maga a számfejtés, úgymondva helytelenül, amiről a munkáltató vagy a bérszámfejtés nem tehet, hiszen a felelősség az a munkavállalói. Viszont évvégén az adóelszámolásnál azért ezek a algoritmusok alapján összefutnak, hogy a családi pótlékot nem kapta mondjuk június óta, de az adóbevallásában érvényesítette 12 hónapra, hány gyerek után, ki esetleg egy gyerek után az apa is, meg az anya is érvényesítette, tehát gyakorlatilag holott elváltak, és már csak egy ember kapta a családi pótlékot értelemszerűen, és nincs megosztás, meg semmi sincs. Ezek összefutnak a NAV-nál, és akkor ez mindenféleképpen kiderül. Ezt kell tisztázni, a NAV tervezetet megnézi a munkavállaló, és ott látni fogja, hogyha esetleg valami nem stimmel, illetve a saját adóbevallása során ezeket a hibákat tudja korrigálni.
Tehát jó, hogyha történik bármi nemű változás, akkor a munkavállaló ezt jelzi a bérszámfejtésnek, és közösen kitalálják azt, hogy abban a helyzetben mi a megoldás.
Egyértelmű, hiszen a bérszámfejtésnek ez a feladata, hogy ebbe segítse a munkavállalókat, vagy a munkáltatókat, hogy mi a teendő, felhívja arra a figyelmet, hogyha ezt jelzik, hogy ezt mindenféleképpen tegye meg. Természetesen, ha nem jelzik, akkor nem tud ebben segíteni, vagy nem tud ebben támogatást adni.
Az évvégi zárást követően, illetve az ehhez kapcsolódó tennivalók után beszéljünk egy picikét arról, hogy a nyitáshoz milyen feladatok társulnak. Január eleje van, bár sokan még ugye szabadságon vannak. Tekintsük át, hogy milyen tennivalók lesznek a cégeknél.
Hát a bérszámfejtés az nem állt meg, hiszen itt azért az utalások mennek, kapnak az emberek fizetést másodikán, harmadikán is, és azt valakinek el kell készítenie, de tény, hogy azért lehet látni, hogy sokan még szabadságukat töltik, vagy nem járnak úgymondva dolgozni, de ettől függetlenül mi nagyon aktívan dolgozunk, még 31-én is volt, aki utalt, tehát és dolgoztunk. De ezt megszoktuk, tehát aki ezen a területen dolgozik, az tudja, hogy ez itt ilyen pörgős időszak, az év elején meg még inkább, a január meg még inkább, hiszen akkor minden igazolást ki kell adni, gyakorlatilag minden új nyilatkozatot az adott évre, jelen esetben 2020-ra meg kell tenni, ami elég izgalmas, hiszen újra kezdődik az, ami minden évben megismétlődik, hogy hogy nyilatkozik, a családi kedvezménye, hogy alakul, az első házas kedvezmény, a fogyatékos, mennyi lesz a nettója, mennyi lesz a béremelése, hiszen azért nagyon sokan klasszikusan januárban emelnek, mennyi lesz majd a szabadsága, mennyit hozott át, amit áthozott, azt jogszerűen tette. Tehát gyakorlatilag ezekre oda kell figyelni, ez már mondjuk decemberben is elkezdődik a szabadságok átvitelének a felhívás, úgymondva a munkáltatók felé, hogy ez hogy jogszerű, és mitől jogszerű, és mit kell írásba foglalni, vagy mi az, amit át lehet vinni. És akkor ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izgalmas időszak a bérszámfejtésnek, hiszen dömpingbe jönnek az információk, kezdődnek a változások. Ami érdekes, 2020-ban a klasszikus csomagon kívül, amit általában minden szolgáltató vagy munkáltató kiad a munkavállalónak, amiben elkezdi szemezgetni, hogy mit kell kitölteni, hogy egy új előírás van, a költség elszámolása, a kedvezmények érvényesítése, akinek ügyfélkapuja van, azt megteheti a NAV-on keresztül is, és a NAV értesíti a munkáltatót, hogy mondjuk XY beírta, hogy milyen költséget szeretne elszámolni, és megérkezik a magánszeméről a munkáltató felé ez a nyilatkozat. Mivel ez 2020-as, annak jelen pillanatban még gyakorlata nincs, meg tapasztalatunk sincs, bízunk benne, hogy akik ezt választják, gyakorlatilag azok időben meg fog hozzánk érkezni, és időben megteszik ezeket a nyilatkozatokat. De ami nagyon fontos, hogyha esetleg valaki mind a NAV felé az ügyfélkapuján nyilatkozatot tesz, és mind írásban is megteszi a munkáltatója felé, azt, amit az írásban megtett a munkáltatója felé, az lesz az irányadó. Tehát nem írja felül a NAV felé adott nyilatkozata. Ez nagyon fontos, mert ha esetleg tévedésből két információt adott meg, akkor csak az írásbelit tudjuk elfogadni, amit a munkáltatója felé tett. Ha viszont nem, és csak az ügyfélkapus jön, ami megérkezik XY nevére, akkor azt fogja beállítani a munkáltató a bérszámfejtés során.
Tehát tulajdonképpen elegendő a NAV-nak nyilatkozni? Lehet két helyre is, de elegendő a NAV-nak.
Effektív, akinek van ügyfélkapuja, annak elegendő a NAV-nak, és a NAV értesíti a munkáltatót. Ez 2020. január 1-től aktuális, hogy ez hogy fog üzemelni, vagy miként, azt majd
mennyire
kiderül.
Mennyire népszerű vajon?
Hát eleve induljunk onnan, hogy kell, hogy legyen ügyfélkapuja. Tehát, hogyha nincs ügyfélkapuja, akkor ezt nem tudja megtenni, csak azután, miután ügyfélkaput készítettet magának. Egyébként, ami érdekes, hogy tehát az írásbeliséget jobban szeretik egyelőre a munkavállalók, illetve azt is látjuk, hogy a kedvezményeknél mióta NAV átvette a munkaerőpiacra lépőknek a kedvezmények támogatása, az előfordul, hogy nem az adott hónapban érkezik meg, és már az adott hónapban nem tudja a munkáltató ezt érvényesíteni, hanem csak a következő hónapban állítja be. Tehát ezek a csúszások megjelenhetnek esetleg itt is. Tehát ha valaki 31-én azt gondolja, hogy nem adott lenyilatkozatot, és erről gyakorlatilag jelezte a munkáltatója felé, hogy ő majd a NAV-on keresztül nyilatkozik, a januári bérében is mondjuk február 1-én utalna a munkáltatója az ő bérét, és nem érkezik meg ez az igazolás, akkor januárban ezt nem fogja tudni beállítani a bérszámfejtés. Tehát itt a határidőkre így gondolkozni és figyelni kell, hogy nehogy kicsúszom belőle, mert akkor az adott hónapról úgymondva lecsúszik.
Térjünk egy picikét oda-vissza, hogy ugye, hogy ki kell adni az igazolásokat. Mi minden van ebben a csomagban? Tehát mi az, amit egy munkavállaló ilyenkor megkap?
Gyakorlatilag mi a munkáltatók részére küldjük ki, hiszen ez egy annyira több 20-30 nyomtatványt tartalmaz, mert az adott évre úgymondva update-elve van, az adott évre a megfelelő jogszabályoknak kiegészítve van, tehát nyilatkozik a családi kedvezményről, a akinek aktuális az első házása, hogyha esetleg neki januárban aktuális a fogyatékosságról, hogyha ez fennáll, hiszen ennek vannak olyanok, akik persze véglegesek, azok nem, de vannak olyanok, akinek határidőhöz van kötve, és azoknak figyelni kell ezekre a kedvezményekre. Nyilatkozik a szabadságokról, pótszabadságokról. Emelt összegű családi pótlék esetén az emelt napok során a plusz pótszabadságokról, amik járnak nekik, az egyéb olyan típusú járandóságokról, amiket figyelembe kell venni. Nyilatkozik a költségtérítéséről. Ekkorról nyilatkozhat értelemszerűen, hogy van-e főállása, vagy éppen hogy alakul az ő élete. Ilyenkor megkapják azokat a csomagokat, ami a megbízási szerződéshez van, a fizetés nélkülihez, a társadalombiztosítás ellátásainak az igénybevételihez szükséges nyilatkozatok. Tehát ez egy elég széles palettát érint, pont azért, hogy ne kelljen minden alkalommal, ehhez egy útmutató jár, hogy ne kelljen minden alkalommal kitalálni a munkáltatónak a másik oldalon, hogy miket kell kitöltenie. Ez a csomag tartalmazza ezeket az információkat, és jellemzően ezeknek január 31-ig, vagy legalábbis január 25-ig, vagyis legalább a számfejtésig, mert azért ez bárkinek lehet, akár január 25-e is, mert van, aki előbb fizet. Ezek a kedvezmények, szabadságok, mindenféle egyebekbe legyenek időben állítva.
Ezt cégtípustól függetlenül mindegyik cégnél meg kell tenni? Gondolok mondjuk egy mikrovállalkozásra, vagy egy kisvállalkozásra, pár főt foglalkoztatnak, és akkor mondjuk megszokták azt, hogy mondjuk a szabadság az kockás papíron van rendezve.
Mindenki megkapja. Kockás papíron rendezheti kockás papíron, de ettől függetlenül a nyilvántartásba mi ezeket kiadjuk a munkáltatók részére, hogy adott munkavállalónak arra az évre áthozott szabi adott évre pótszabadságokkal éppen hogy áll, és ezzel tud gazdálkodni. Nálunk minden cégben még az is megkapja, aki csak esetleg ketten vagy hárman dolgoznak benne, hiszen bárkivel bármi történt az adott évben. Ezek összehalmozott információk munkavállalókra összesítve, de a januári bérjegyzéken gyakorlatilag minden munkavállaló annak az alján tartalmazza, hogy mennyi az áthozott szabadsága, mennyi az éves szabadsága, mennyi a nyilatkozatai alapján berögzített pótszabadsága, rendkívüli szabadsága, mindenféle típusú szabadsága, tehát azon, ha esetleg januárban kivett, hogy mennyit vett már ki, tehát ezt ő minden hónapban látja minden munkavállaló a bérjegyzék átvitelekor, hogy átadásra kerül.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Pence Dina, az RSM bérszámfejtési üzletág vezetője volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.